lehet hallani a nyolcadikos gyerekektől, hogy szívesen tanulnának spanyolt, és általában az Rényi vetődik fel, hogyha mondjuk valaki egy spanyol mellett teszi le a voksát. Ez még mindig így van? Tehát a környező gimnáziumokban kevésbé van erre lehetőség?
Igen, valóban így van. Nálunk van két spanyol szakos kollega, aki még más intézmények spanyol óráit is tartja. Valóban nagyon sokan szeretnének spanyol nyelvet tanulni. A második idegen nyelvi csoportunk épp ezért egy kicsit magasabb létszámú is. A tagozat nyilván korlátozott, de amikor a gyerekek járnak már órára, és közel kerülnek ahhoz, hogy nyelvvizsgát tegyenek, akkor egy picit már úgy érzik, hogy nem olyan egyszerű ezért a spanyol nyelvnek a nyelvtani része. Ezzel együtt tényleg lelkesen tanulgatják.
De mégis mi vezérli őket a spanyol felé?
Sokat gondolkodtunk mi is, lehetséges, hogy ez egy divatnyelv, és kérdés igen, hogy Kelet-Magyarországon mennyire van létjogosultsága a spanyol nyelv tanulásának. Van egyébként olyan példa, hogy volt tanítványtól hallottuk, aki egyébként mérnök ember, hogy nem tudott hosszú ideig elhelyezkedni, és olyan cégnél tudott utána elhelyezkedni, ahol az volt az előny, hogy ő spanyolul profi módon beszél.
Éppen ezt szerettem volna kérdezni, hogy milyen visszajelzések jönnek, hogy végül is, aki le tudja tenni a vizsgát, az mit kezd a spanyollal?
Vannak azért tényleg, akik középfokú nyelvvizsgát tesznek belőle, néhányan tesznek felsőfokút is, van, aki emelt érettségét tesz, középfokú érettségét tesz belőle. Egyetemre néhányan mennek spanyol nyelvet tanulni, néhányan tanárként is végeztek már. Próbáljuk őket arra motiválni, hogy hát, hogyha Kelet-Magyarországra vissza tudnának jönni, több-kevesebb sikerrel. Van olyan, aki azért visszajött, volt olyan, aki azóta visszament újra Budapestre. Itt Kelet-Magyarországon talán a gazdasági életben kevésbé használható, de azért a tanítványaink egy része, aki elsősorban az ország közepe felé, vagy akár külföldre is megy tovább tanulni, illetve ott dolgozik, az azért tudja használni. Most is van olyan tanítványunk, tavaly végzett, aki Spanyolországban jár egyetemre.
Azért firtattam ezt a kérdést igazából, mert lehet azt hallani, hogy eléggé drasztikusan csökken a németet választók száma. Pár évvel ezelőtt még fel sem merült ez a kérdés, de az angol annyira teret nyert, hogy nem tudom, hogy ez az Rényiben hogyan csapódik le. Ugye ott erre építettek nagyjából, a német és az angol volt a főnyelv, vagy talán még ma is ez, bár most ugye a spanyolról beszélgettünk, mert hogy az is van, meg francia is van, de hát mégiscsak ez a két erős nyelv az, ami jellemző, nem csak az Rényiben, hanem egyébként más gimnáziumokban is, de akkor most mi van a némettel?
Igen, valóban így van, hogy a gimnáziumok nagy részében az angol és a német volt a két induló főnyelv, és akkor emellett a különböző gimnáziumok indítottak még ilyen, illetve olyan nyelveket is. Nálunk a német nyelvet lehet tagozatként választani nulláról, tehát kezdőszintről, egy 4 év folyamos képzés keretében, illetve nyelvi előkészítőként is tanítjuk még. Ilyenkor heti 18 nyelvórájuk van a diákoknak. Ez egy 5 év folyamos képzés, amelyben az előkészítő évfolyamon valóban nagyon magas az idegen nyelvi óráknak a száma. A nyelvi előkészítő évfolyamnak az utolsó szakaszában, tehát már olyan június-május-június környékén tartunk egy vizsgát is, hogy szembesítsük vele a diákokat, hogy kell-e még egy kicsit rátenni, vagy akár már készen állnak arra, hogy egy B2-es nyelvvizsgát le tudjanak tenni. Utána a további években az óráknak a száma az 5-re visszacsökken. Az idegen nyelvet a diákok nagyrészt már azért tanulják, tehát nem nagyon életcélként, inkább eszközként, ugyanúgy, mint a digitális kultúrát, és lehetőségük van ugye arra, hogy előrehozott érettségit tegyenek belőle, úgyhogy a 10. évfolyam végén nagyon sokan, illetve a 11. őszi érettségi időszakában, meg 11. év végén előrehozott érettségit tesznek. Azoknál a diákoknál jellemző ez, akik esetleg nagyon más területen akarnak tovább tanulni, tehát például mondjuk az orvosi egészségügyi terület, ahol biológiából, kémiából kötelező emelt szintű érettségit tenni, és akkor ezek a gyerekek az érettségiből már a nyelvi érettségit azt megcsinálják korábban. Olyan is van, aki megcsinál elő egy középfokút, aztán utána még 11. év végén megcsinál egy felsőfokút is, tehát egy emelt szintű érettségit, és akkor gyakorlatilag már ezeket, vagy ezt a tárgyat már kipipálta, több energiát tud fordítani a biológia, kémia tanulására. Vannak egyébként nagyon ügyes gyerekek, tehát voltak olyan diákjaink is, akiknek 3 nyelvből is volt nyelvvizsgálja, is úgy érettségiztek le. Nyilván ehhez kell tehetség is, meg kitartás, szorgalom.
Azért várható az, hogy meg lehet tölteni a németes osztályokat is, mondjuk a jövőt tekintve?
Hát eddig nem volt ilyen jellegű problémánk.
A Zrínyiről ugye azt tudjuk, hogy nyelvekben erős. Ez azt jelenti, hogy valóban erre helyeznek nagyobb hangsúlyt.
Minden évben végigvizsgáljuk, hogy hová mentek a diákjaink tovább tanulni. Az elmúlt évben az első terület a műszaki terület volt, a második terület az orvos és egészségtudományi terület, és csak utána a társadalomtudomány, amiben sok minden belefér igazából, tehát nem kifejezetten idegen nyelvi területre mennek tovább, inkább csak bárhol el szeretnének helyezkedni, akár egy multicégnél, ma már tudjuk nagyon jó, hogy németül, angolul, spanyolul, idegen nyelven, franciául akár kell egy állásinterjún részt venni, vagy egy motivációs levelet megírni. Tehát gyakorlatilag úgy kezelik már, hogy ezeket a nyelveket mindenki profi módon tudja. Én úgy gondolom, hogy ehhez járulunk hozzá nagyon sokkal.
A közelmúltban mi is beszámoltunk arról, hogy a Zrínyinek a korábbi igazgatónőjét díjazták, elismerték az ő munkáját. Az Arany János programhoz kapcsolódóan ma is vannak ilyen osztályok, Arany János tehetséggondozó programos osztályok. Erről mit kell tudni?
Nálunk 2001-től van ez a program. Annyival lett másabb, hogy kezdetben hátrányos helyzetű tanulókat lehetett fogadni a programba, most már a hátrányos környezet is előtérbe kerül. Tehát elegendő, hogyha mondjuk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egy hátrányos helyzetű településről érkezik egy diák. Ennek van egy jogszabályi háttere, a 15/2015-ös jogszabály, ami meghatározza, hogy mik a kedvezményezett települések. Tehát, hogyha valakinek az állandó lakcíme ez, akkor már elegendő. Természetesen nem csak valamilyen fajta hátránnyal kell rendelkezni, hanem tehetséges tanulókat várnánk a programba. Elképzelhető, hogy általános iskolában nem is derül ki, hogy valaki valamilyen területen igazán tehetséges, mert másfajta szempontok szerint vizsgáljuk őket. A központi felvételit valamennyi tanulmányi területünkre meg kell írni, és ez az aranyprogramra is ugyanígy érvényes. Náluk van még egy további megpróbáltatás, egyfajta ilyen képességvizsgáló tesztet számítógépen keresztül írnak. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy elindulnak egy közös kérdésről, és hogyha valaki jól válaszol, akkor egy erősebb kérdést kap, hogyha nem jól válaszol, akkor egy gyengébet, és így tovább, és ebből szűrik azt le, hogy ki milyen képességszinten rendelkezik. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy magyarból, töriből, matekból kérdések lennének, hanem vizuális emlékezetet, egy csomó olyan dolgot vizsgál, ami leginkább ilyen rejtvényfejtéshez hasonlít. Tehát, hogyha valaki jól gondolkodik, és ez közismereti tantárgyi órákon nem feltétlenül derül ki, hogy milyen jó készséggel rendelkezik, ezen a felvételen megmutatkozik.
Azt lehet tudni, hogy milyen ponthatárt kell elérniük mondjuk a központin ahhoz, hogy egy plusz képességvizsgálaton részt vegyenek, tehát hogy bejussanak ebbe a IETP-s programba?
A képességvizsgálat gyakorlatilag az előtte zajlik, mint a központi, tehát január 23-24-én van az a hétvége, amikor szeretettel várjuk az aranyprogramban jelentkező diákokat, és akkor péntek délután van ez a képességvizsgáló teszt, utána bemutatjuk nekik az iskolát, a kollégiumot, megismerkednek a leendő osztályfőnökkel, csoportvezetőkkel, felsőbb évfolyamos tanulókkal, megkérdezhetnek olyan dolgokat, amelyeket esetleg a pályázati anyagból nem ismerhettek meg, és akkor szombat délelőtt mindenki mással együtt megírják a két központit, és akkor még ezen kívül a hozott pontjaik is számítanak, tehát mindez ilyen 25-25%-ban számít. Pontosan a központi náluk nem mindig sikerül annyira jól, mint a többi tanulmányi területre pályázó diákoknál, de ez a képességvizsgáló teszt följebb tudja húzni mindezt az átlagot.
Tehát, hogyha százalékban, hogyha benne van a képesség, benne van a lehetőség, akkor lehet fejleszteni.
Így van, így van. Pontosan olyan diákokat keresünk, akik lehet, hogy általános iskolában nem kitűnők, sőt, akár lehet, hogy hármas tanulók, de hogy vannak olyan képességterületeik, amelyek fejleszthetők.
Mitől kapnak ők többet? Tehát, ha a képességfelmérésre gondolunk, akkor nyilván ez azért van, hogy azt erősítsék bennük a gimnáziumi évek alatt. Tehát azt lehet mondani, hogy aki IETP-s lesz, neki a sima gimnáziumi tananyag mellett még plusz lehetőségei vannak a saját maga fejlesztésére?
Igen, ez is egy 5 évfolyamos képzés, van egy előkészítő évfolyam, amely gyakorlatilag arról szól, hogy a nagyon különböző helyről érkező diákok szintjét bemérjük, és próbáljuk egy kicsit segíteni. Tulajdonképpen ilyen egy szintre próbáljuk hozni őket, hogy a tényleges tananyag majd 9-ben úgy induljon el, hogy mindenkit azonos szinten lehet körülbelül tanítani. De ezen kívül van két nagyon fontos terület, az egyik a tanulásmódszertan az előkészítői folyamtól kezdve. Az előkészítői folyamban ez ténylegesen tanulási technikák elsajátítását jelenti. Elsősorban olyan fajta módon, hogy megismernek nagyon sok fajtát, és ebből rájönnek arra, hogy mi segíti őket elsősorban. Tehát ebben a gondolattérképek rajzolása, akár a vázlatkészítés, emlékezettesztek, stb. Kiválasztják, hogy mondjuk az idegen nyelvi szavak megtanulásához őket mi segíti a legjobban, vagy egy sokoldalas mondjuk történelem leckéből hogyan tudnak lényeget kiemelve vázlatot készíteni, akár egy fogalmazást, és így tovább. És a további években pedig tantárgyhoz kapcsolódva, tehát mondjuk idegen nyelvi órákon, például az idegen nyelvi szavaknak a megtanulása szövegkörnyezetben, és így tovább. Aztán a másik terület pedig a személyiségfejlesztés, önismeret, amit szintén úgy gondolunk, hogy minden diák számára nagyon hasznos lenne. Az elején természetesen a hogyan ismerjük meg önmagunkat, hogyan ismerjük meg társainkat, és utána, ahogy haladunk előre az évek során, megtanulnak tényleg motivációs levelet írni, megtanulnak egy független bizottság előtt beszélni, egy állásinterjún hogyan kell viselkedni, tehát ez nagyon-nagyon sokrétű. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek szüksége lenne igazából erre. Amikor a diákjainkat megkérdezzük, hogy akkor mit csináltatok, általában ez a válasz, hogy semmit, és akkor, hogy mik ezek az órák, vagy ezek a foglalkozások. Aztán, amikor visszajönnek már, akár egyetemről, akár már egyetemet végzett felnőtt emberekként, akkor foglalják úgy össze, hogy milyen hasznos volt az, és mekkora előnyt jelentett számukra, amit hát nem mindenki kap meg sajnos.
Olyan jó hallani azt már többször is, hogy visszajönnek, és meghallgatjuk őket, és találkozunk velük, és beszélgetünk. Ez jellemző az Rínyire, én
abszolút,
azt hiszem.
Abszolút. Tényleg tárt karokkal várjuk őket. Egyrészt úgy gondolom, hogy minden osztályfőnök az általa elengedett, meg kollégiumi csoportvezető is a kollégiumban, az általa elengedett gyerekeknek nem tudja elengedni igazából a kezét. Kapcsolatban állunk. Tényleg talán egy kicsit furcsa is, de egy volt tanítványom egy ideig, éveken keresztül mindig visszahozta az aktuális barátnőjét bemutatni, hogy ő hogy tetszik, hogyan halad, és ez egyike voltam azoknak, akiknek elküldte a kisfiának a képét először. Tehát, hogy ezek lelkileg annyira fontosak egy pedagógusnak szerintem. Erről, aki pedagógus, az tudja, miről beszélek, aki nem, az nem biztos, hogy ezt átéli, hogy ezt könnyen tudja. Egyrészt ezért is, mert érzelmileg kötődünk hozzájuk, másrészt pedig azért is, mert visszahívjuk őket ilyen speciális szakköröket tartani, tájékoztatókat tartani, akár pályaorientációra szívesen vállalkoznak, tehát jönnek vissza az egyetemekről, és bemutatják a bent lévő diákok számára, hogy most például a Debreceni Egyetemen mi zajlik, vagy a Műszaki Egyetemen, vagy az ELTE-n, és így tovább, ki hol tanul, és akkor megpróbálják meggyőzni őket, hogy miért jó ez a pálya.
A beszélgetésünk végére lehet, hogy érdemes lenne a gyerekeknek néhány jó tanácsot adni a nyolcadikosoknak, akik készülnek mondjuk a központira, hogy hogyan tegyék ezt. Bár még van szűk két hónapjuk, és lehet, hogy van, aki még nem akar ezzel foglalkozni, de lehet, hogy kellene már lassan.
Én úgy gondolom, hogy a nyolcadikosoknak már el kellett kezdeni azért szeptemberben. Az általános iskolák nagy segítséget jelentenek ebben, általában ilyen felkészítő foglalkozásokat mind magyar nyelvből, mind pedig matematikából tartanak. A középiskolák is csinálnak felkészítő foglalkozásokat természetesen, és akik ezekre nem járnak, azoknak is nagyon nagy segítség az internet, mert ugye ma már minden gyerek nagy barátja. Az oktatási hivatal oldalán valamennyi eddigi feladatlap és annak a megoldása is megtalálható, hogyha ezeket gyakorolgatják, oldogatják, ellenőrzik, tehát nem csak elolvassák, hanem ténylegesen végigcsinálják, úgy gondolom, hogy az nagyon nagy segítséget jelent. Aki szeretne gimnáziumban tovább tanulni, és hogyha különösen olyan helyekre jelentkezik, ahová sokan szoktak jelentkezni, ott nagyon fontos, hogy a központi felvételit nagyon jól kell megírni. Már tavaly is vizsgálták központilag országosan is, hogy a központi felvételiknek mik az eredményei és hány százalékkal lehet bejutni. Tavaly még csak ajánlás volt rá. Lehetséges, hogy az idén ez már nem csak ajánlás lesz, nyilván erről még nem tudunk hivatalos információt, de mindesetre tényleg jól kell megírni a központi felvételit. Másrészt mondanám, hogy nem kell izgulni, de nagyon jól tudjuk, hogy a nyolcadikos diákok életében ez az első igazi megmérettetés, tehát van, akinek ez tényleg nagyon nehéz. Ezzel együtt a tudásuknak a legjavát kell elhozni. Bízom benne, hogy mindenkinek sikerül teljesíteni maximálisan, amit önmagától elvárt, úgyhogy mindehhez nagyon sok sikert kívánok a nyolcadikosoknak, és hát szeretettel várjuk még a jelentkezőket. December 1-e a hivatalos jelentkezési határidő, úgyhogy helyszínt biztosítunk mi is a Nyíregyházi Zrínyi Gimnázium.